kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Izrael Magyarország barátja és stratégiai szövetségese. Ennek megfelelően a zsidó állam a jövőben is számíthat hazánkra a nemzetközi porondon, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Jeruzsálemben, miután izraeli kollégájával Gideon Szárral találkozott. Szijjártó Péter arról beszélt, a terrorfenyegetettség egyre súlyosabb kihívás világszerte, valamint a lehető leghatározottabban elítéljük a Hamászt. Sérelmezte az Izraellel szembeni nemzetközi erőfeszítéseket, amelyek a szavai szerint az Európai Unión belüli vitákban is jelen vannak. A magyar tárcavezető üdvözölte a kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlődését, külön kitérve az információtechnológiai, a védelmiipari, az orvostechnológiai és az élelmiszeripari szektorra. Szijjártó Péter a Knesset elnökével is beszélt, és arról számolt be, hogy Amir Ohana is úgy vélekedett, jó befektetés Magyarország jövőjébe és biztonságába az a napi 1 millió eurós pénzbírság, amelyet a kormánynak azért kell fizetnie, mert nem engedi be az illegális bevándorlókat. Magyarország egy békés és biztonságos hely, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a jövőben is így maradjon, összegzett. Az Európai Unió tanácsa feloldotta a Szíriával szemben bevezetett valamennyi uniós gazdasági szankciót, kivéve a biztonsági okokból hozott korlátozó intézkedéseket. A brüsszeli közlemény szerint a döntés célja, hogy támogassa a szíriai népet az új befogadó pluralista és békés Szíria újraegyesítésében és újjáépítésében. A cseh kormány szerint Kína felelős a prágai külügyminisztérium egyik kommunikációs hálózat elleni kibertámadásokért, közölte a cseh külügyminiszter az ex-közösségi oldalon. Jan Lipavsky ezért hivatalába kérette Kína prágai nagykövetét. Az Európai Unió, valamint a NATO is elítélte a Csehország elleni akciót. Az orosz elnök ukrajnai háborút lezáró feltételei között szerepel, hogy a nyugati vezetők írásban kötelezzék el magukat a NATO keleti bővítésének leállítására és az Oroszországgal szembeni szankciók egy részének feloldására, írja orosz források alapján a Reuters. A hírügynökség szerint Vlagyimir Putyin nem tett le arról, hogy az annektált ukrajnai régiókat az országához csatolják. Áprilisban a turisztikai szálláshelyeken 1 millió 400 vendég 3 millió 400 ezer éjszakát töltött el. Előbbi 17, utóbbi 16%-kal volt több az egy évvel korábbinál, amelyhez az idén teljes egészében áprilisra esett, nagypéntek és húsét is hozzájárult, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A Nemzetgazdasági Minisztérium kifejtette, a húsvéti hosszú hétvége, a tavaszi szünet, valamint a kedvező időjárás együttesen jelentősen növelt az utazási kedvet. A kormány azon dolgozik, hogy a dinamikusan bővülő hazai turizmus még intenzívebben járuljon hozzá a családok jólétéhez, a munkahelyteremtéshez és a vidéki turisztikai térségek fejlődéséhez, közölte a tárca. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér energiaellátását biztos alapokra szeretnék helyezni. Ennek az egyik módja, hogy geotermikus energiával látják el az ország legnagyobb repterét. Ezt az energetikáért felelős államtitkár mondta el a Budapest Airport területén, ahol az első geotermikus kút fúrásával megkezdődtek a munkálatok. Steiner Attila közölte, amennyiben ez a beruházás megvalósul, akkor a reptér hőellátását teljes egészében helyben meg lehet oldani, ami biztonságos és olcsó megoldás. További előny, hogy a geotermia versenyképes és nem függ semmilyen világpiaci ártól, mint például a gáz. Sajnos elvesztettük a csatát a természettel, jelentette ki a Hargita megyei prefektus, miután a Parajdi sóbányába hatalmas mennyiségben zúdult be a víz. Az esőzések nyomán megduzzadt a korondpatak és megsérült a medrétvédő geofólia, emlékeztetett Petres Sándor. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke rámutatott, a sóbányát sújtó természeti katasztrófa miatt veszélybe került egy közösség gondosan megtervezett és sok munkával felépített jövője. Meg kell találni a megoldást arra, hogy a sókitermelés folytatódhasson és a gyógyulást kereső, illetve turisztikai céllal érkező vendégek továbbra is ellátogathassanak Parajdra, húzta alá Kelemen Hunor. Engedélyezték a medvehús fogyasztását Szlovákiában. A felvidék.ma portál szerint a Környezetvédelmi Minisztérium alá tartozó szervezetek jogosultak lesznek a problémás medvék kilövését követően azok húsának értékesítésére, ha minden előírt feltétel teljesül. Mintegy 14 ezer taxis kezdett sztrájkba Athénban. A sofőrök a kétnaposra tervezett munkabeszüntetéssel, a repülőtéri viteldíjakkal kapcsolatos szabályozások és a légi kikötő új parkolási szabályzata ellen tiltakoznak. Végül az időjárásról. Éjjel felhős lesz az ég, záporokra, zivatarokra számíthatunk, majd holnap alapvetően gomoly felhős napos idő várható, de a keleti tájakon több lehet a felhő, és ott több helyen újra előfordulhat zápor, zivatar, néhol tartósabb eső is. Sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 12-13, napközben aztán 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Nagy hét keddjén beszélgetünk Berán Ferenc atyával, húsvét után hangzik el majd a műsor, témánk pedig a papi hivatás, illetve a papi hivatást választók, és azok között is a fiatal, néhány éve szentelt atyák élete, tapasztalata. Egy 12 fős csapat mondja el egyenként, hogy hogyan talált rá erre a szép hivatásra. Mi volt a célja ennek a kötetnek, kedves Feri atya, te vagy a szerkesztő?
Igen. Ez nem egy önálló kötet, ez egy trilógiának a harmadik része. Én valamikor az Unió Klérinek a országos elnöke voltam, és akkor feladatomnak tekintettem azt, hogy paphivatásokkal foglalkozzak, illetve olyan papoknak az életét mutassuk be, akik példaértékűek a fiatalok számára. És az első kötetben akkor idősebb papok, 60-70-80 éves papok szólaltak meg, és hát az egész életük igazából tanúságot tettek.
Előttünk jártak, a címe a kötetnek. Járnak,
igen, igen, ez a címe. A második, ez 2000-ben jelent meg. Aztán 5 évvel később kiadtunk egy másik kötetet, az volt a címe, hogy Értünk élnek. Az inkább már a jelenre vonatkozott, nem annyira a múltra. Ott pedig a szakposztaruláció különböző területeiről választottunk ki olyan személyeket, akik hát ismertek voltak, akik lehetett látni az a területen valami komoly dolgot alkottak. Mind a két könyv nagyon hamar elfogyott. És akkor arra gondoltam, hogy a harmadik ötlet lehetne talán az, hogy a nap hevét viselték. Akiknek az élete nem annyira hát ismert. Akik csendben egy faluban végezték hosszú évek keresztül a munkájukat, anélkül, hogy ismerté váltak volna, de mégis az egész életük, hogy ezt csinálták, az a példaérték. És lehet, hogy sokak számára ez a vonzó. Tehát aki nem érezi magát annyira tehetségesnek, aztán azért nem mer vállalni a papírhivatást, mert úgy érzi, hogy akkor egy átlagember is nem tud valami rendkívült alkotni. És én azt hiszem, hogy ezek az atyák is nagyon nagyot alkotnak. Tehát ez volt a tervem, de aztán módosítottam ezt a tervem, mert az utóbbi időben a papírhivatások száma nagyon lecsökkent. És erről mindenhol beszéltünk. Jobban vagyok előjárókkal, és én magam is az egyházmegye papi spirituálisa vagyok, tehát nem kis papokkal foglalkozom, hanem papi életekkel, sorsokkal. De mindig, ha találkoztam a nevelőkkel, akkor mindig kérdeztem, és mondták azt, hogy utóbbi időben nagyon visszaesett a hivatások száma. És akkor arra gondoltam, hogy hát akkor lehetne talán a hivatásokról egy könyvet, egy tanulmánykötetet kiadni, amiben vallomások szerepelnek. És erről beszéltem a Bíboros úrral is, és akkor mondta azt, hogy fiatal papokat szólítsunk meg. Tehát így benne vannak a élesülőiben, még nem alakult ki így a papi karakterük se annyira. Elkezdtek dolgozni, és most ízlelgették tulajdonképpen a papi életet. És hát hordozzák ők is a nap terhét, evét fiatalként, lendülettel. Hogy ők talán olyan példát tudnak mutatni, a habozok felé, akikben ébredezik a papírhivatás, de nem mertek talán még erre választani, ami vonzó. És akkor elhatároztuk, akkor már mást is bevontam ebbe, a egyház megyének nem csak a segédpüspökét, hanem ugye tudjuk azt, hogy
Martos Balázs Levente.
Igen, hogy ő a püspöki karnak a papi referense, hivatásokkal foglalkozik, őt is ebbe belevontuk, és akkor megszólítottuk a püspököket, hogy ők ajánljanak az egyház megyékben olyan fiatal papokat, akiknek az élete már most sokak számára és a fiatalok számára vonzó.
És akkor különböző egyházmegyékből jött össze a 12 vallomástevő?
Igen, 12 egyházmegyéből jött össze. Tehát azt lehet mondani, egy országos képnek is a visszatükröződése ez a könyv.
És hát mindegyikük olyan, hogy az elmúlt 10 évben szentelték, azt hiszem.
Igen, körülbelül. Mert van, akit korábban, van, akit talán egy-két évek később, így nem néztem meg, ha püspök ajánlotta, akkor egészen biztos olyas valaki, aki fiatalnak számít mindenféleképpen.
Egy nagyon sokszínű kép bontakozik ki a tanúságtételekből, ezekből a személyes vallomásokból. Nyilván átolvasta Feri atya valamennyit. Mi az, ami érdekes egy, hát lassan már, nem tudom, az ezüst aranymise felé közelegsz, az ezüst misén túl vagy, a te fiatalkorod, keresésed, hivatásra rátalálásod, időszaka és a mostani időszak között milyen különbségeket látsz, ami ebből kitűnik?
Abban az időben, amikor én jelentkeztem a szemináriumba, az én életutam olyan különösnek tűnt, én gépészmérnök vagyok, előtte kutatómérnökként dolgoztam, akkor ritkaságnak számított az, hogy valaki nem 18 éves korában megy a szemináriumban, hanem előtte elvégzett egy főiskolát vagy egyetemet, és még dolgozott is. Ma úgy látom, hogy ez kezd egyre inkább általánossá válni, ez a különbség. És ez jelzi azt, hogy a lélek tényleg ott fúj, ahol akar. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az a igaz hivatás, a gyerekkorban készüldik valaki arra, hogy pap legyen, nagyon sokat jelenthet. A gyökerek nagyon mélyek, és ezt nagyon tisztelni kell. De ha valaki ezt a könyvet olvassa, akkor látja azt, hogy nem tizenvalány éves korban kezdett bontakozni, nem jóval később. Én se gondoltam még tizenvalány éves koromban arra, hogy pap leszek. Amikor mérnökként elkezdtem dolgozni, akkor vetődött bennem ez komolyan, hogy a célokkal foglalkoztam, hogy mi érdekesebb, vagy mi az, ami jobban leköt az emberi lélek, vagy pedig egy acél, aminek hát működnie kell, mert olyan helyen van. De végül is azt könnyebb azért talán megcsinálni, vagy nem is könnyebb, de más is meg tudja tenni, az nem kell egy különleges hivatás, a papsághoz viszont kell.
Kell. Ugyanakkor nekem van egy nagyon érdekes olvasmány élményem, egy piarista, egy már nem élő piarista önvallomását olvastam, aki piarista tanár volt Pesten, de valahogy úgy mellőzött volt, de közben a cserkészet és tehát bábművész volt, és bábokat faragó nagy tehetség volt, és hát úgy tudott ő működni az 50-es, 60-as években, hogy különböző művészi ázakban ilyen báb készítő tanfolyamokat, közösségeket szervezett, meg bábozókat. De nem ez az érdekes, hanem leírja, hogy ő hogy lett piarista szerzetes. Édesanyjának volt, vagy a családnak volt 3 gyermeke, Gladferder püspök Szegeden a napi misére járó édesanyját egyszer megszólította, hogy beszélgettek, hogy hány fia van, 3 fia van, és lesz-e közülük valaki pap. És akkor úgy elszégyelte magát a mama, hogy hát nem, erre nem gondolt még. És akkor a legkisebb fiúnak megmondta, hogy te pap leszel. Tehát, és elmondja ez a piarista, hogy hát ő semmi különösebb hivatás nem volt, de engedelmes gyerek volt, és pap lett, és megállt a helyét tűzön vizel át. Tehát, hogy a hivatás, és most nagyon a megszólításra, a személyes megtérésre, valahogy rengeteget változott a világ, azt akarom ezzel mondani.
Igen, de az hasonló, hogy az Isten egy apró jelet is föl tudja használni arra, hogy valaki megszólítson. Én emlékszem, akkor már mérnökként dolgoztam, bementem a központi szemináriumba egy ilyen nyílt napon hallgatni a bent tanuló papnövendégeket, nevelkedő papnövendégeket. Kíváncsi voltam arra, hogy milyen hatalmas élmény hát ragadta meg őket. És hát lettek papok, és egészen egyszerű dolgokról beszélt.
Igen, nem hatalmas élményeket mondtak el.
Az egyik, hogy részt vett egy ismert pap, mindegyik. Egyik, hogy részt vett egy körmületen, és a papnak a kezébe volt a monstranszi, és akkor mindenki letérdelt, és a nap fényében megcsillant a monstranszi, és ugye benne van az oltári szentség, és az annyira elbűvölte őt, hogy úgy érezte, hogy ezen keresztül Isten hív. A másik pedig elől nyárom volt, aztán később, ő pedig azt mondta, hogy hát egy olyan félszeg gyerek volt, tehát ő nem szeretett minisztrálni. Ott a vagányabbak minisztráltak, de egyszer a vagányabbak elmentek futballozni, és akkor intett neki a plébános, hogy jöjjön minisztrálni, szabad a pálya. Oda ment, és olyan békés nyugalom szálltam meg az oltár körében, hogy akkor elhatározta, hogy akkor hát pap lesz, ezt, ugyanis ezt az élményt, amit átélt, ezt a belső békét, ezt Isten jelének fogta föl.
Boritz Pál mesélte, hogy hát ő is, amikor hezitált, pap, nem pap, és akkor egy olyan példát mondott, amit nem tudom, hogy valaki mondta-e neki, de az aranymiséjén hallottam ezt, hogy ahogy ő úszott, versenyszerűen úszott kamaszkorában, és hát a hideg a víz a medencre, hideg, bemenjek, ne menjek, hát úszni kell, és aztán belökték hátulról. Tehát, hogy kell valami lökés.
Igen.
12 arcit néz ránk, és mindegyik a saját útját járja, közös bennük, hogy anyaszentegyházunk papjai, és hát szólnak a nehézségekről, és mindegyiknek egy olyan élmény volt, gondolom, a Covid. Valamelyik írja, hogy felszentelték, és akkor utána jött a Covid, az első húsvét, és hogy micsoda nehézségek voltak. Tehát, hogy olyan váratlan helyzetekbe kerülnek bele, de túl lehet rendülni mindenen.
Igen. Nem csak a papi hivatásra vonatkozik, hanem minden egyes hivatásra, meg életútra, hogy a nehézségek, a problémák és a szenvedések azok az embert megerősítik a hivatásában. A keresztútra gondolunk, nagypéntekre, vasárnapra, húsvét vasárnapra, nagyon sokszor, tehát a fényhez, a húsvétnak a fényéhez, a sötétség, a küzdelem, ami néha kilátástalannak tűnik, szinte hozzá tartozik. És nagyon sokan így kerülnek közelbe az Istenhez, hogy átélik ezt a szenvedést, és akkor ebből a szenvedésből az Isten kiszabadítja őket. A napokban nem lehet tudni, hogy ebből lesz a hivatás, vagy nem, egy 10 éves kísérlet jött ide. Az édesanyjával, hát ő meg akar keresztelkedni. És ott volt az édesanyja is, aki nem keresztelte meg. És akkor kérdeztem, hogy hát mi indította erre, és mondta azt, hogy ő egy olyan szorongó kislány, és aztán imádkozott, kezében volt egy könyv, és attól meg úgy megnyugodott, hogy úgy érezte, hogy nem lehet más válasza, csak az, hogy a megkeresztelkedés után első.
Rájött, hogy hol lakik a Jóisten.
Igen, az ember szívében, ha befogadja, megérinti. És egy apróbb jel. Tehát, hogy félt, és akkor az Isten egy megérintette őt, és ez a félelem, ez a szorongás, ez feloldódott. Tehát nem lehet általánosságot mondani. Persze általában igen, hogy kell egy készállít, de azt a készállítás sok minden elő idézheti. Például a krízis helyzet. Tehát a nehézségek megpróbáltatás. Lehet egy hatalmas élmény is. Tehát, hogy ami kiemeli az embert a hétköznapokból. De nagyon sokszor a krízis, ahol, amikor az ember más utat már nem lát, és ő felé néz, és akkor Isten kiemeli őt.
Nagyon fontosak a papi példaképek, illetve az elé, a kereső ember elé élt élet. De annyi nehézség ütközik ebbe. Túl zsúfolt élet, millió feladatnak meg kell felelni, plusz még a korunk bizalmatlansága is ott van. Tehát olyan egyszerű út, amikor belenő a hivatás szeretetébe egy jól működő, odafigyelő plébános elé éli azt az életet, ami vonzó és követhető.
Igen. Én először ezt a vonzó életformát az Kerényi Lajos életében tapasztaltam meg. Oda került angyalfölddel Szent László plébániára káplánnak, és az ő bátorsága, az ő lendülete az, amelyik úgy magával sodort engem. Mindenhol mondták azt, hogy vigyázni kell, én egyetemista voltam akkor, sőt, azt hiszem elsős, vagy másodéves, hogy nem szabad összejönni, mert kockáztatja az ember az egyetemet is, megbélyezik, és így tovább. De belőle olyan lelkesedés sugárzott, akkor lendület sugárzott, ami hát kiemelt ebből az állapotból, és egyszerűen csak éreztem azt, hogy most nem az ő személyem és szeretete által a hív. Tehát nekem nagyon sokat jelentett. És utána pedig ott a plébánián, mivel a hivatalosan a káplánok azok nem foglalkozhattak ugye a fiatalokkal, mert ugye az veszélyes volt, ezért a barátomra meg rám hárult az a feladat később, hogy csoportokat hozzunk létre a plébánia közösségeiből, ifjúsági csoportjaiból, vagy inkább azt mondom, a csoport nem volt, de osztályok voltak, meg baráti körök, ami aztán azóta is talán működik, nem olyan formában. És akkor, mivel pap nem volt, én próbáltam meg a barátom is a maga módján, próbált felnőni ahhoz a feladathoz, hogy saját korosztályunkbeli fiataloknak így a lelki dolgait hallgassuk, és hogy próbáljunk nekik tanácsot adni. És akkor egy ilyen szerepbe kerültem. És aztán akkor tudtam összehasonlítani igazából a mérnöki munkát, mert ez az egyetem kezdetén volt, az meg már később, amikor mérnökként dolgoztam. Nagyon szép dolog a mérnöki munka, nagyon sok erőmet találhat valaki benne, aki pontosan is szépen dolgozik, József Attila mondja. De a lélekkel foglalkozásnak az örömét ezt nem tudja megadni. Akkor valakinek az ember segít, akkor látja azt, hogy annak a szemében megcsillan valami. Néha könny is, ha valami olyasmit mondott az ember, ami úgy szíven találta, már Isten szeretetét közvetítve. Tehát én akkor éreztem, hogy ha nem ezt az utat fogom járni, akkor hiányérzettel fogok küzdködni. De akkor még várni kellett arra, hogy ne csak fölismerés legyen a részemről, hogy ez a hívás ez meg is történjen. És akkor, amikor ez megtörtént, akkor mertem erre úgy ráhagyatkozni. De akkor már 26 éves voltam.
Sokkal kevesebb gyerek van manapság a családokban, mint volt ezelőtt 40 évvel, vagy 80 évvel. Ez is nehezíti az elszakadást, a szülők dolgát, hogy odaadják a gyermeküket erre a pályára, hogyha gyerekben megvan. És hát a gyerekek is hezitálnak, annyi a csábítás, apróbb, nagyobb csábítás az életben, hogy egy ilyen könyv is tud segíteni, de szóval nagy segítségre van szükség.
Az is segítség szerintem, ha valaki őszintén leírja azt, hogy milyen problémái voltak, vagy vannak. Mert akkor az a fiatal, akiben elindult valami csíra, megérintette őt az Isten kegyelmével, nem mondja azt, hogy hát én egy a hétköznapi valaki vagyok, tehát még túl sok a problémám, és nem valószínű, hogy engem az Úr hív. Ha valaki ezt őszintén leírja, akkor megszólíthatja azokat, akik hasonló problémákkal küzdködnek. Tehát nagyon őszintének kell lenni az embernek, amikor a hivatásról vagy a saját hivatásáról beszél, mert azt idealizálja, akkor nem biztos, hogy fiatalokra hatással lesz, csak akkor nagyon őszintén beszél a küzdelmeiről. És nekem azért tetszik ez a könyv, mert ebben ilyen nagyon őszinte vallomásokat lehet olvasni.
Szent István társulatnál jelent meg, Jöjj, kövess engem, ez a címe, és fiatal papok tanúságtétele, 12 fiatal, Berán Ferenc atya szerkesztette. Még arra rákérdeznék, az a kötet, ami most nem valósult meg, a rejtőzködő, igen, vagy a ismeretlenségben leírt papi életek, azért jó lenne, ha megszületne az a kötet is.
Igen, én remélem, hogy lesz még időm arra, hogy azt megszerkesztem, és gondolkoztam is már azon, hogy kiket lehet esetleg megszólítani, akik szép csendben, de alkottak. Tehát ahhoz, hogy egy kisebb közösség megmaradjon, ahhoz az kell, hogy valaki hosszasan ott legyen, és csendben a háttérbe végezz a munkát, és lassan-lassan épüljön az a közösség. Aki a nagyon hirtelen épít közösséget, és az ő személyhez köti ugye a híveket, akkor nem biztos, hogy az annyira stabil lesz az az épület. Most itt egy plébániára gondolok, vagy közösségre. Ha viszont lassan-lassan áldozatokkal együtt élve vagy hozva épít valaki közösséget, lehet, hogy az tartósabb lesz.
Mikor megjelenik ez a kötet, akkor arról is fogunk egy beszélgetést csinálni, de addig is áldott húsvétot kívánok. Köszönöm szépen, Berán Ferenc atyával beszélgettünk erről a hivatás gondozó új kötetről. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Loretói Litániáról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Mai adásunkban a legelső szent emberről, minden szent példaképéről, Isten szent anyjáról fogunk beszélgetni. Május a szűzanya hónapja. Mit gondoltok, miért éppen ebben a hónapban köszöntjük a szűzanyát imádságokkal, virágokkal?
Szerintem azért, mert az édesanyákat is ugye májusban köszöntjük anyák napi alkalmából, és szerintem ez egy nagyon szép hónap, már a virágok is nyílnak, már érezzük ezt a jó hangulatot a levegőben, melegebb van.
Ez így van. Ma is azt gondoljuk, hogy talán ez a legszebb hónap, ami legméltóképpen köszöntheti a szűzanyát. És a szűzanya májusi tiszteletének a hagyománya, az egészen régi hagyomány, így gondolták már ezt a 13. században is, ide vezethető vissza Mária tiszteletének ez a májusi szép szokása. Azt tudjuk, hogy Néri Szent Fülöp is a 16. században örömmel buzdította a fiatalokat, hogy a májusi virágokból koszorút fonva fejezzék ki szeretetüket a szűzanya felé, és énekekkel köszöntsék Jézus édesanyját. Milyen imádságokkal köszönthetjük mi a szűzanyát?
Ugye az Üdvözlégy Mária, vagy a Loretói Litánia, vagy pedig oltámad alá futunk Istenek szent anyja.
Van esetleg valami imádság még, amit akár templomban szoktatok imádkozni, vagy imakönyvből ismerős?
Most segíts meg, Mária!
Mit gondoltok, hogy ezek közül, az imádságok közül, amiket felsoroltatok, vajon melyik lehet a legrégebbi?
Az Üdvözlégy Mária?
Én is erre gondolném, hogy ez a legrégebbi, de nem ez a legrégebbi. A legrégebbi ismert Mária ének, Mária imádság, ez egy 3. századból való könyörgés, az oltalmad alá futunk kezdetű imádságunk. Ez egy egyiptomi papírusz töredék őrizte meg ezt az imádságot, a keresztény üldözések évszázadából ránk maradt ez az ősi ima. Ezt a szép, régi könyörgést imádkozzuk ma is a májusi Loretói Litániák végén. Mit tudunk ennek a Loretói Litániának az eredetéről?
A mai formájában a 16. században tűnik fel először. Loretto városából származik, Canisius Szent Péter, 1558-ban Lorettóba járt, és meghallotta ennek az éneklését, átvette imakönyvbe, és ő kezdte el szélesebb körben terjeszteni. Aztán 7. Orbán pápa 1691-ben kiadott dekrétumában korszakban számos, különböző formában használt Mária litániák helyett egységesen és egyetemes használatra Loretói litániát rendelt el. A litánia szövege az elkövetkező századokban aztán folyamatosan bővült.
Látjuk, hogy ez egy viszonylag szabad szövegű imádság volt, ami az évszázadok folyamán mindig bővült, mindig új köszöntéseken, megszólításokkal illették a szűzanyát, és aztán a 17. században, ugye a 7. Orbán pápa szabályozta ezeket a szűzanya különböző megszólításait, akkor kapta a Loretói Litánia a ma ismert formáját. Nagyon szépen mutatja ez az imádság, hogy élnek imádságaink az emberi történelemben, hogyan adnak választ egy-egy kor problémáira, törekvéseire. Például a 19. században a szeplőtelen fogantatásról szóló dogma kihirdetése után került bele a litániába Mária áteredő bűn nélkül fogantatott királynéként való megszólítása. Mit gondoltok, vajon mikor gazdagodott a szöveg a béke királynéja köszöntéssel?
Az első világháború idején?
Igen, ezekben az években került a litániába a béke királynéja megnevezés. ha megnézitek az imádság szövegét, van Máriának egy olyan megszólítása, ami különösen kedves a magyar szívünknek. Ez a formula kifejezetten magyar kérésre került bele a litánia szövegébe. Melyik lehet ez a rész, melyik lehet ez a megszólítás?
Magyarok, nagyasszonyok, könyörög, érhettünk?
Mikor gazdagodhatott a megszólítással a litánia?
A milleniumi ünnepségek alatt.
Igen, igen, a 19. század végén, ugye, amikor a honfoglalást, az államalapítás 1000 éves évfordulójára emlékeztünk, ünnepeltük, és akkor kérték meg, a herceg prímás akkor kérte fel a pápát, hogy ez a magyarok nagyasszonya megszólítást, hogy használjuk itthon a Loretói litániában a szűzanya közöntésére. Maga a litánia szó, ez egy görög eredetű szó, és tulajdonképpen az imádság szerkezetére, felépítésére utal. Fejtsük már meg, hogy mit is jelent ez a szó litánia. Ugye az imádságunknak különféle fajtája van. Ismerünk hálaadó, dicsőítő, kérő, könyörgő, engesztelő imádságokat. Ismerve, olvasva a litánia szövegét, az imádságok mely típusába sorolnátok a Loretói litániát?
Ez egy kérő, könyörgő ima.
Igen, igen, és valóban a litánia az egy kérő, könyörgő imádság, erre utal maga az elnevezés is. A litánia szó a görög nyelvben a könyörgök igét jelenti. Már a kora középkori egyházban kialakult a könyörgő imádságok párbeszédes formája. A szándék megfogalmazása is a hívek erre adott válasza. Ismerjük ezt a párbeszédes ima formát, hiszen a Szent Mise egyetemes könyörgéseit is éppen ebben a formában imádkozzuk. Ezt a formát őrizték meg a litániák szövegei is. Ez egy dialogizáló imaforma, egy olyan párbeszédes imaforma, amelyben az előimádkozó mondja vagy énekli a változó megszólításokat, és a nép általában azonos formulával válaszol. Talán éppen ez az állandóan ismételt, változatlan részek miatt tűnhet a litánia unalmasnak, monotonnak is. A hétköznapi szóhasználatban ezért használhatjuk átvitt értelemben, kicsit gúnyosan is, a hosszadalmas, unalmas felsorolások, beszédek megnevezésére is a litánia szavunkat. Ugye, hogyha azt mondjuk, hogy egész litánia volt, amit elpanaszolt, akkor mindenki tudja, hogy valaki nagyon sokat és unalmasan beszélt. Mégis ezek az egyszerű, monoton, ismétlődő imádságok talán a leginkább alkalmasak arra, hogy Isten jelenlétében elidőzzünk. A litániák szűkszavúsága, eszköztelensége segít minket abban, hogy önmagunk helyett a szűzanya vezetésével Isten végtelen szentségére figyeljünk. A Loretói litánia összesen 48 féleképpen szólítja meg a szűzanyát. Megszólítja őt, mint Isten anyját, mint az erények hordozóját. A litániában megszólítjuk Máriát ószövetségi előképeiben, megszólítjuk őt, mint oltalmazónkat, és kérjük őt, mint királynőt. Amikor a litánia fohászát, invokációját érintjük, akkor egy-egy módon fogalmazzuk meg, hogy mit jelent az egyház számára, számomra, a hívő ember számára Mária személye, Mária hitben való tanúságtétele. Mit jelent számotokra Mária személye? Hogyan ismeritek őt ti?
Hát ő ugye Krisztus anyja, és szerintem ő mindenki számára egy ideális anya kép lehet, mert tényleg végig ott állt Krisztus mellett, és egészen a kezdetektől támogatta, és már ezt is neki köszönhetjük, hogy a megváltó megszületett közénk.
Gabi, neked mit jelent a szűzanya?
Nekem is ugyanígy, ugye, egy édesanyját, a megváltónak az édesanyját, és úgy gondolom, hogy azért áll olyan közel hozzánk, mert ugye ő ténylegesen ember volt, és emiatt talán közelebb érezzük magunkhoz.
Igen, igaza van Gabinak. Máriát úgy érezzük, hogy könnyen megszólítani. Úgy érezzük, hogy ő talán éppen embersége miatt közelebb van hozzánk, talán nőkhöz azért is éppen a nősége miatt tudunk vele könnyen azonosulni, hiszen ugyanabban a szerepben látjuk őt is az élete folyamán, amiben mi is előbb-utóbb találkozunk majd, felvesszük ezeket a szerepeket, feleségek leszünk, édesanyák leszünk. Máriát tiszteljük, mint Isten anyját. Milyen megszólításokkal fejezi ezt ki a litánia?
Istennek szent anyja,
Krisztusnak szent anyja, vagy pedig egyházunk szent anyja.
Mária a példaképünk az Isten anyasságban is. Ahogy a Mária méhében hordozta Jézust, úgy nekünk is Krisztus hordozóvá kell válnunk, aki elviszi másokhoz Jézust. Olyan emberekké kell válnunk, akik teret engednek az életükben Jézusnak. Milyen képek utalnak még a litániában Máriára, aki befogadta és hordozta Krisztust?
Szeplőtelen szűzanya, és például a teremtőnk anyja, tiszteletes edény, áhítat jeles edénye.
Gabi, találsz még olyan megszólításokat?
Frigynek szent szekrénye, vagy Mária aranyház.
Igen, igen, ugye ezek egészen rejtélyes és nehezen értelmezhető képek, talán érdemes kicsit elidőzni ezeknél a képeknél. A közös bennük talán az, hogy Mária egy olyan csodálatos eszköz az Úristen számára, ami lehetővé teszi Isten megmutatkozását a Földön, elevenné teszi az ő jelenvalóságát, ahogyan az ószövetségi aranyház, ez a salamoni templom szentélyét hívták így, vagy a szövetség ládája, jelenvalóvá és talán kicsit megtapasztalhatóvá, érzékelhetővé tette a zsidó nép számára Isten jelenlétét. Éppen úgy a szűzanya az, aki számunkra egészen valóságos jelenlétet, a megtestesülést biztosította, vagy a megtestesülését útját nyitotta meg Jézus számára. Mindkét elnevezés, ugye ez a Mária aranyház és a Frigynek szent szekrénye, mindkettő Isten hajlékára utal. Utal egyben az Istennel kötött szövetségre és a szövetség beteljesülésére Jézus Krisztusban. Amikor Máriára, mint tiszteletes edényre gondolunk, ahogy említettétek is az előbb, akkor arra az analógiára gondolunk, hogy Mária a liturgiában használt edényekhez hasonlóan a legdrágábbat fogadta testébe Jézus Krisztust. Máriát tisztelet illeti a benne felragyogó élet miatt, akit körülölel testével, életével, mint egy csodálatos edény. Érdekes a teremtőnk anyja kifejezés is. Ugye ebben valami némi ellentmondásosság van, nem tudom, hogy érzitek-e, hogy ezt nem szoktuk így mondani, nem? Hogy inkább, tehát a megváltó anyja, de a teremtő anyja, ez kicsit idegen, ugye? Ez érdekes, ez egy ilyen teológiai igazság van e mögött, a megszólítás mögött, és inkább krisztológiai jelentése van. Nem is annyira Máriáról mond nekünk egy fontos dolgot, hanem Jézusról. Azzal ugyanis, hogy Jézus teremtőként jeleníti meg, akinek az anyja Mária, azt fejezi ki a litánia szövege, hogy a megváltó Jézus és a teremtő atya egy és ugyanaz, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Mária nem csak az Isten anyasságban példaképünk, nem csak abban, ahogyan Jézust a szívébe fogadta és hordozta őt, hanem az Isten iránti engedelmességben is. Az evangéliumok nem sokat írnak Máriáról, kevés helyen említik. Mária engedelmessége azonban egy teológiai nagyon fontos mozzanata a Szentírásnak. Melyik az a történet a Szentírásból, ami Mária tökéletes engedelmességét bemutatja?
Az angyali üdvözlet története.
Igen, talán ez a legrészletesebb történetünk Máriáról.
Feltétel nélkül bízik az Úrban, és teljesen rábízza magát.
Érti Mária, hogy mit fog vele történni?
Hát nem. Nem tudja, hogy mire számítson, és hogy az hogy lehetséges.
Azért ez nagy merészség, ugye? Mária vissza is kérdez, hogy jó, de hogy mindez hogy fog történni? És a Gábriel arkangyalot mindenféle homályos választ ad, ugye, hogy a Szentlélek megárnyékoz, a Szentlélek ereje tölt el, és a fiadat majd Jézusnak hívod, de igazából azért ez egy titok marad a szűzanya számára is, azt gondolom. Ugyan gondoljatok bele a saját életetekbe, hogy amikor valamit nagyon szeretnénk, és kérjük az Urat, hogy ez történjen meg velünk, hogy segítsen nekünk valamiben, vagy ha egy bizonytalan élethelyzetben vagyunk, hogy mennyire szeretnénk tudni, hogy de Uram, hogy fog ez működni? Hogy látod, eszköztelen vagyok. Segítsél már, mondd már meg, hogy mit tegyek. És a Jóisten nem mondja meg Máriának sem. Egyetlen egy dolgot kér tőle, az ő engedelmességét és beleegyezését is. És valószínűleg nagyon sok esetben tőlünk is ezt az egyet kéri. De ez az egy, ez nagyon sok mindenre elég. Mária engedelmessége lesz ugye az, amely utat nyit a megváltás művének. A Loretói litánia is több helyen utal erre. Milyen képek jelenítik meg a szűzanya engedelmességét a litániában?
A hűséges szűz, igazság tükre, örömünk oka, vagy pedig ugye jó tanács anyja, szűzvirág, szent anya.
Azt gondolom, hogy ezek megint nagyon szép képek. Azt mondtátok, hogy Mária engedelmességét fejezik ki Máriának az a megszólítása is, hogy Mária örömünk oka. Hogyan tudnátok ezt a képet értelmezni?
Jézus Krisztus ugye maga az öröm híre megváltó, és mivel Mária Jézus anyja, így Mária nélkül Jézus nem születhetett volna meg, ezért tulajdonképpen neki is köszönhetjük a megváltót, és az engedelmességének.
Említettétek még itt Mária engedelmessége kapcsán és az ehhez tartozó képek között, hogy Mária az igazság tükre. No, hogyan jelenik meg, vagy tudjuk elképzelni Máriát, mint tükör, mint az igazság tükre?
Az igazság maga Jézus Krisztus. Ő mondja, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet. Máriára tekintve a teremtő teremtményben, Máriában, mint egy tükörben, és igaz módon megláthatta visszaragyogó dicsőségét.
Igen, tehát Mária, mint egy tükör, visszaragyog benne az Isten teljes valósága, létének gazdagsága, az ő dicsősége. Miért nevezi a litániát, a litánia Máriát a mennyország ajtajának?
Szintén azért, amiért az örömünk okának is nevezi, hiszen azáltal, hogy Mária igent mondott Istennek arra a kérésére, vagyis hát arra a feladatra, hogy világra hozza a megváltót, ezáltal általa is megnyílik a mennyország ajtaja számunkra.
Igen, igen. Ugye Szűzanya az az ajtó, amin keresztül Jézus Krisztus a földre lép, illetve ő az az ajtó, amin belép Jézus Krisztus a mi világunkba, ami által megkezdődik Isten országa, amely Mária és az egész egyház folyamatosan kimondott igénye által, ugye mindig érkezőben van, mindig egy várakozás állapotában van. Máriát a jó tanács anyjaként is említi a litánia. Melyik új szövetségi történetre utalhat ez az elnevezés? Melyik az a történet, ahol Mária tanácsot ad az embereknek?
Ez a kánai mennyegző története, ahol ugye a lakodalomba elfogyott a bor, és emiatt ugye Jézust kérték segítségül, viszont Jézus azt mondta Máriának, hogy csak tegyék, amit mond, és fogadják meg az utasítását.
Tehát Mária az, aki észreveszi, hogy baj van. Ez is egy nagyon sok mindent elmond a Szűzanyáról. Ugye beszéltünk róla, hogy miért áll olyan közel hozzánk. Mert hogy ő anyai gondoskodó szemével észreveszi a mi minden kis rezdülésünket, hiányunkat, szükségletünket. És így történt ez Kánában is, ez a bizonyos mennyegző. És Jézus, amikor Mária megkéri őt, hogy hát segítsen már ezeken az ünneplő népen, hiszen elfogyott a borunk, bajba kerültek, akkor Jézus kicsit talán nem várt módon vissza is utasítja Máriát. Azt mondja, hogy nem érkezett még el az én időm. De aztán látjuk, hogy segít, ugye ez lesz, amikor a vizet borrá változtatja Jézus. Mária pedig azt mondja a szolgáknak, hogy csak figyeljetek Jézusra, és tegyétek, amit mond. És Mária azóta is, azt gondolom, hogy minden jelenésben ezt kéri tőlünk, hogy tegyétek, amit mond. Ugyanúgy, ahogy Mária engedelmes volt Isten kérésére, ahogy Mária azt tette, amit Jézus, illetve Isten kért tőle, ugyanúgy erre hívja fel a mi figyelmünket is, hogy mi is ugyanez az engedelmességgel legyünk Isten iránt. Jézus tudja, hogy mi a mindenható akarata. Mária pedig az ő édesanyja és fiának tanítványa. Fia tudtunkra adja az atya akaratát, Mária pedig tanácsolja és biztat minket, hogy tegyetek meg mindent, amit mond. Így kell nekünk is egymást a Krisztus iránti engedelmességre segíteni. Máriára, mint példaképre tekintünk Isten iránti engedelmességében, nyitottságában, készségében, miben lehet még Mária példaképünk?
A kitartásban, türelemben, hitben, vagy az áhítatosságban is.
Imádságban. Milyen új szövetségi történetekből, jelenetekből ismerünk meg Mária hűségét, imádságos lelkületét? Mit tudunk Mária imáiról?
Az angyali üdvözletből. Ugye Mária imádkozik, Erzsébetet látogatva mondja el a Magnifikátot. A pásztorok látogatása után az angyalok szavait és a pásztorok történetét úgymond megegyezte és szívében forgatta.
És mit tudunk Mária hűségéről?
Mária végig hűségesen követte Jézust. Anyai szeretettel kísérte fiát, akinek legelső tanítványa lett. Osztozik fia fájdalmában, és nem hagyta egyedül a félelem óráiban sem.
Igen, tehát hogy látjuk, hogy Mária az evangéliumokban is úgy jelenik meg, mint egy imádságos asszony, akinek élő kapcsolata van Istennel, és Mária úgy jelenik meg, aki végig nyomon követi Jézust. A litániában Mária megszólításai közül melyek utalnak? Mária hűségére, erős hitére.
Dávid királytornya, hajnali csillag.
Na, fejtsük meg ezeket a szintén talányos képeket is. Mit szimbolizálhat egy torony?
A védelmet például.
Igen.
Az erőt, a biztonságot.
Igen. Mária, mint egy harcos király tornya, úgy tanít bennünket arra, hogy a békét éberen, távolba fürkésztő figyelemmel kell védeni, oltalmat és biztonságot adni a rászorultaknak, és türelemmel hűségesen várakozni, készülődni az Úr érkezésére. Máriát a litánia, ahogy említettétek, hajnalcsillagnak is nevezi. Egy olyan égitestnek nevezi őt az imádság, amely fényét a naptól nyeri. A keresztények győzedelmes napja, mit gondoltak, kicsoda? A pogány kultuszokban volt is egy ilyen ünnep, ez a Sol Invictus, ez a győzhetetlen nap kultusza. Ki a keresztények győzhetetlen napja, mint Krisztus király? A győzhetetlen nap, ugye maga Jézus Krisztus. Ő ez a tündöklő nap az egünkön, Mária pedig az az égitest, amely visszaragyogja az ő fényességét. A Lorettói litánia gazdag képei, mint látjuk, nem csupán Máriát megszólító, köszöntő szavak, hanem megváltásunk és üdvösségünk titkait hordozó hitigasságok. A Lorettói litánia Mária titkát jeleníti meg előttünk. E titkot világítja meg dr. Udvardi György érsek szavai, melyekkel adásunkat zárjuk.
Máriára az egyház úgy tekint, mint egy új teremtményre, mint modellre, mint példára, mint aki befogadta Istennek az igéjét, aki szívében hordozta, mint aki bízott mindvégig Isten igazmondásában és hűségében.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal